De most így szól az Úr. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vízen kelsz át, én veled vagyok. És ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg. A láng nem éget meg. Mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael Szentje, a te szabadítód. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Fohászkodjunk Urunkhoz zsoltár énekléssel. A 86. zsoltárunk első verszakát énekeljük együtt. Így kezdődik ez a zsoltár vers. Hajtsd hozzám, Uram, füledet, és hallgass meg kérésemet, mert igen szegény vagyok. Folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel, helyünket elfoglalva. A 256. dicséretünk első 4 verszakát énekeljük. 256. énekünk így kezdődik. Irgalmaz Úristen, immáron én nékem. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, Isten igéje most ezen az Isten tiszteletünkön az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. fejezetéből hangzik hozzánk, most a 6-tól a 26. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Mirában a százados egy Itáliába induló alexandriai hajót talált, és abba szállított be minket. Több napig tartó lassú hajózás után nagy nehezen jutottunk el Knidoszig, de mivel a szél miatt nem tudtunk kikötni, elhajóztunk Kréta alatt, Szalmoné közelében. Nagy nehezen elhaladtunk mellette, és eljutottunk egy helyre, amelyet szép kikötőnek neveznek, és amelyhez közel van Láze a városa. Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a böjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket. Férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományra és a hajóra, hanem életünkre nézve is veszélyessé válik. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, s ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak onnan, hát ha eljutnak Főnixbe, ahol áttelelhetnek. Ez Kréta egyik kikötője, amely délnyugat és északnyugat felé néz. Mivel pedig déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat. Felszedték tehát a horgonyt, és tovább hajóztak Kréta közelébe. Nem sokára azonban a sziget irányából az Euraquilónak nevezett szélvihar csapott le a tengerre. Mikor az magával ragadta a hajót, úgyhogy nem tudott a széllel szemben haladni, rábíztuk a hajót, és sodortattuk magunkat vele. Amikor egy kis sziget alá futottunk be, amelyet Klaudának hívnak, csak nagy nehezen tudtuk megtartani a mentőcsónakot. Miután ezt felvonták, óvintézkedéseket tettek, alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy a Szirtis tengeröből zátonyaira futnak, a horgonyt leeresztették, és úgy sodródtak tova. A vihar hevesen dobált bennünket, azért másnap kidobálták a hajóterhet, harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Minthogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük is így szólt. Az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak. Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. A mi Úrunk Istenünk tegye áldottá igéjét életünkben, és olyan jó lenne, hogyha az ő szavának nem csak a hallgatói lennénk, hanem cselekvői is. Most helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Hálát adunk neked, Úrunk Istenünk, azért, hogy te most is megszólítottál bennünket, hogy még mindig van mondani valót hozzánk. Köszönjük, hogy megtartottál bennünket egészen idáig. Köszönjük neked az elmúlt napokat, az erőt, amit tőled kaptunk, hogy elvégezhessük munkáinkat, és köszönjük a pihenés lehetőségét is. Köszönjük, hogy te voltál és te vagy velünk ezekben a napokban is, amikor a számunkra kicsit furcsa időjárás is megviseli a szervezetünket. Köszönjük, hogy nem csak Pál apostol tapasztalhatta meg azt, amit aztán így fogalmazott meg, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, hanem a mi csodálatos élményünk is lehet ez. És most azért imádkozunk, hogy szent lelked által légy itt most közöttünk úgy ezen az Isten tiszteleten, hogy igédet valóban a szívünkbe fogadhassuk, hogy általa munkálkodhass bennünk, hogy hadd tekinthessünk reád mi is így, mint erőforrásunkra is, de hadd tekinthessünk úgy is rád, mint üdvözítőnkre, aki nem csak életünk pillanatnyi problémáit és szükségeit tudod megoldani, hanem a legnagyobb, legfontosabb kérdéseinket és ügyeinket is. Te tartod kézben, és nálad van igazi megoldás arra. Te vagy az, aki segíteni tudsz nekünk, mindazzal szemben, ami megkeseríti, megnehezíti, megrontja az életünket. Kérünk téged, hogy légy itt így közöttünk. Hadd nyílhasson meg a szívünk előtted. Jézus Krisztusért, a te egyszülött fiadért könyörgünk. Maradj velünk kegyelmesen. Amen. Isten igének hallgatására készülve a 274. dicséretünk első verszakát énekeljük, 274. énekünk. Így kezdődik, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti, azt csodaképpen őrzi itt lent, ínség baj közt is élteti. Figyeljünk együtt a történet folytatására, amely az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. fejezetéből hangzik hozzánk, a 27. verstől kezdődően. Eljött a 14. éjszaka, mióta az Adrián sodródtunk tovább, amikor éjfél tájban azt gyanították a hajósok, hogy valamilyen szárazföldhöz közelednek. Lebocsátották a mérőont, és 20 fölet állapítottak meg. Amikor pedig kissé tovább mentek, és ismét lebocsátották, 15 ölet állapítottak meg. De mivel féltek, hogy esetleg sziklás helyre vetődünk, a hajó farából 4 horgonyt vetettek ki, alig bárva a víradatot. Ekkor azonban a hajósok meg akartak szökni a hajóról. Le akarták ereszteni a mentőcsónakot a tengerre, azzal az ürüggyel, hogy a hajó orrából akarnak horgonyokat kikészíteni. Pál azonban így szólt a századoshoz és a katonákhoz. Ha ezek nem maradnak a hajón, akkor ti sem menekülhettek meg. A katonák ekkor elvágták a mentőcsónak köteleit, és hagyták, hogy elsodorja az ár. Addig pedig, amíg megvíratt, Pál mindnyájukat arra biztatta, hogy egyenek. Így szólt. Ma a 14. napja, hogy étlen várakoztok, és semmit sem ettetek. Ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az is megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajszál sem a fejéről. E szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek mindnyájuk szemláttára, megtörte és enni kezdett. Erre mindnyájan neki bátorodtak, és ők is enni kezdtek. Lélekszám szerint 276-an voltunk a hajón. Miután jól laktak, a gabonát a tengerbe szórva könnyítettek a hajón. Amikor megvíratt, a szárazföldet nem ismerték fel, de egy öblöt vettek észre, amelynek lapos volt a partja. Elhatározták, hogyha tudják, erre futtatják rá a hajót. A horgonyokat eloldották, és a tengerben hagyták, egyúttal a kormányzó tartóköteleit is megeresztették, és az orvitollát szélnek feszítve igyekeztek a part felé. Mikor azonban a földnyelvehez értek, ráfuttatták a hajót, amelynek orra befúródva ott maradt mozdulatlanul, hátsó része pedig a hullámveréstől kezdett szakadozni. A katonáknak az volt a szándékuk, hogy megölik a foglyokat, nehogy valaki kiúszva elmeneküljön. De a százados meg akarta menteni Pált. Visszatartotta őket elhatározásuktól, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, azok ugorjanak először a tengerbe, és meneküljenek a szárazföldre, azután a többiek pedig ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain. Így történt, hogy mindnyájan szerencsésen kimenekültek a szárazföldre. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Újra és újra elhangzik ez a mondat. A hit, így a keresztény hit is magánügy. Kinek-kinek a belső ügye nem tartozik senki másra. Szeretnék ezt belénk súlykolni a nem keresztjének is, és nincs is nehéz dolguk akkor, hogyha közöttünk is vannak olyanok, akik eleve így gondolkoznak. Valóban magánügy? Lehet-e magánügy a Jézus Krisztusba vetett hit? Mit mond erről vajon maga Isten írott kijelentésében a Szentírásban? Bibliaolvasó kalauzunk szerinti mostani igeszakaszunkat most ezen az Isten tiszteleten ebből a szempontból gondoljuk végig. Mintha csak egy úti naplóba lapoztunk volna bele, olyan szemléletesen tárja elénk ez a fejezet, egy tengeri út viszontagságait. Cézárából Rómába tartanak az utasok, több hajót is igénybe kellett ehhez venniük, és azt is láthatjuk, hogy a közös cél igencsak vegyes társaságot hoz össze, katonák, foglyok, kereskedők kénytelenek elviselni egymást több hónapon keresztül. És a foglyok között ott található Pál apostol is, akiről megtudjuk az előző fejezetekből, hogy a jeruzsálemi zsidók meg akarták őt ölni, végül is római katonák mentették ki a kezeik közül, és vitték Cézáreába, ahol aztán Pál apostol végül is a császárhoz fellebbezett. És így került e hajó utasai közé, fogolyként. az a Pál apostol, aki így vallhatott egyik levelében, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Róla igazán elmondható az, hogy keresztjén volt, hiszen tudjuk, hogy ez a szó azt jelenti, hogy Krisztushoz tartozó, Krisztust követő. És a leírásból az is sejthető, hogy Pál apostolon kívül még valószínűleg két keresztjén utazott a hajón, az egyik a macedón Arisztarkosz volt, akiről olvastunk is, a másik pedig az a Lukács, aki ennek a bibliai könyvnek, tehát az apostolok cselekedeteiről írt könyvnek a leírója volt. 276 utasból tehát hárman voltak keresztjének. Nem így alakul vajon az arány a hívők és nem hívők között napjainkban is, egy-egy munkahelyen, vagy egy-egy iskolában? A kérdés tehát az, hogy az a néhány Jézus Krisztusban hívő ember magánügyként éli-e meg a hitét, vagy sem. Ennek a bibliai történetnek az elején ennyit olvashatunk Pálról. Átadták Pált a többi fogollyal együtt a császári csapatból való Julius nevű századosnak. Majd pedig még ezt a megjegyzést, másnap befutottunk Szidónba. Mivel Julius emberségesen bánt Pállal, megengedte, hogy elmenjen barátaihoz, és azok gondoskodjanak róla. Aztán át kellett szállniuk másik hajóba, de a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt igencsak lassan, keservesen haladtak előre. Az apostolról ebben a részben semmit sem olvashatunk. Majd akkor szólal meg, amikor már, és most szó szerint idézem a Szentírást, sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a böjt is elmúlt már. Ekkor figyelmeztette Pál a többieket ezekkel a szavakkal: férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományra és a hajóra, hanem életünkre nézve is veszélyessé válik. De erre aztán felkaphatjuk a fejünket, gondoljunk csak bele abba a helyzetbe, mi az, hogy egy fogoly figyelmezteti a többieket? Honnan vette Pál ehhez a bátorságot? Még akkor is, hogyha ő nem ugyanolyan fogoly volt, mint a többiek, hiszen a többiek valószínűleg bűnözők voltak, akik egy gyilkosságért ítéltek el, és vitték Rómába, az arénába, de még ha nem is volt bűnöző, őt nem ezért vitték, akkor is miért szól olyasmibe bele, gondolhatnánk, ami nem tartozik rá? Valóban csak okoskodás lenne ez a részéről? Ő lenne a minden lében két kanál fogoly ott azon a hajón? Pál apostolnak nem ez volt az első hajó útja. Missziói útja során újra meg újra hajóra kellett neki szállnia, és mindeközben azért biztos, hogy némi tapasztalatra szert tehetett a hajózást illetően is. Azt meg végképp tudhatta, hogy abban az évszakban, amelyben éppen jártak, nem tanácsos hajózni. A saját életét féltette? Ezért szólalt meg még fogolyként is. De hát az a Pál féltette volna az életét, akit korábban lelki testvérei nem akartak Jeruzsálembe engedni, mert egy Agabosz nevű próféta elmondta előre azt, hogy ott Jeruzsálemben megkötözik Pált a zsidók, és a pogányok kezébe adják. És akkor az apostol az öt féltőknek így válaszolt, miért sírtok, és miért keserítitek meg a szívemet? Hiszen én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézus nevéért. Mindabból, amit megtudunk róla e történetből, meg amiket a Szentírás egyéb részeiből is, egyértelműen megállapíthatjuk, hogy másról van itt szó. Arról, hogy az apostol mindenütt úgy volt jelen, hogy ahol emberek életét mentheti, vagy az életet gazdagíthatja, ott megtette, amit megtehetett. És őt egyáltalán nem zavarta ebben még az sem, hogyha éppen lánc csörgött a kezén, mert fogoly volt. Tehát szer megőrizhet a többieket valamilyen veszélytől, valamilyen bajtól, valami rossztól, akkor miért ne tenni meg, még hogyha a többiek számára vadidegenek is, még hogyha azoknak semmi köze hozzá. Az apostol minden bizonnyal úgy gondolkozott, hogy neki viszont a szeretet alapján van köze hozzájuk. Jézus Krisztusnak az életét, az itt, e földön eltöltött időszakot abból foglalja össze az apostolok cselekedeteiről írott könyv az egyik helyen úgy, hogy Jézus szerte járt, és jót tett. Mindenhol jót tett. Embereket gyógyított. Emlékezhetünk arra a csodálatos evangéliumi feljegyzésre, hogy amikor látta a körülötte lévő sokaságot, azt, hogy milyen elgyötörtek, elesettek, megszánta őket, megesett a szíve rajtuk. Pál apostol ennek a Jézus Krisztusnak adta át az életét és az élete feletti uralmat. Jézus pedig láthatjuk azt, hogy olyan szeretetet oldott a szívébe mindenki iránt, amiből egészen természetesen következett az is, amit történt, hogy felemeli a szavát. Felemeli a szavát a többiek érdekében is. Úgy belegondoltam abba, hogy vajon mi hányszor hallgattunk. Amikor pedig intő szavainkkal megőrizhettünk volna valakit, vagy esetleg többeket is, a bajtól, a pukásból. Mennyit tudunk mi sokszor beszélni, de vajon vannak-e igazán szeretetből fakadó szavaink, gyógyító szavak, intő szavak, szeretetből fakadó szavak az élet védelmében. Szeretetből fakadó szavak, amelyek megőriznek a kétségbeeséstől, amelyek bátorítanak. De jó lenne mindezekben gazdagodnunk. Isten igéje arról is szól, hogy van erre lehetőség. Most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok. E szavak is Pál apostol szavai. Ezek akkor hangzottak el a szájából, amikor már a hatalmas vihar tombolt több napja a tengeren. Annyira, hogy így jegyezte fel Lukács, elveszett megmenekülésünk minden reménye. Az apostol tehát újra szól, most megint szól az utitársaihoz. Pedig az előző figyelmeztető szavait nem vették komolyan, ez is kiderül az igéből. Azt olvastuk, hogy a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajótulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. Nyilván őket anyagi érdekek vezették. amikor arra a megfontolásra jutottak, amelyre itt láthattuk a történetben. Nem hallgatnak Pál figyelmeztetésére, és mégsem sértődik meg az apostol. Azt sem gondolja, hogy kár ezeknek bármit is mondani, meg maguknak akarták a bajt. Mindezek helyett józanul megjegyzi. Az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, aki én vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta, ne félj, Pál. Neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak. Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell hivetődnünk. Ebből több minden kiderül. Mindenek előtt az, hogy Isten számon tartja a benne bízókat. Nincsenek egyedül a viharokban sem. Aztán azt is megérthetjük belőle, hogy neki terve van a benne hívőkkel. Pállal most éppen az, hogy a császár elé kell állnia, hogy az Isten szeretetéről szóló jó hírt Rómába is el kell vinnie. Isten pedig terve megvalósításában a leghevesebb vihar sem akadályozhatja meg. És az is kiderül, hogy az ő látókörében azok is benne vannak, akikkel a benne hívők kapcsolatba kerülnek. Hiszen itt Pálnak ajándékozza az utitársakat. És lám, az apostol nem akarja megtartani magának mindazt, amit ő kapott Istentől az angyalon keresztül. Megosztja az utitársaival. Azzal a vallomással, hogy én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Így lehetett áldás az apostol ott a többieknek. Istentől kijelentést kapott, ezt komolyan vette, nem szégyelte továbbadni sem, vállalta a többiek előtt is, gondoljanak, amit akarnak a többiek, meg mondjanak róla, amit akarnak, nem az számít. De ez biztos, hogy igaz, ami elhangzott, mert Isten mondta. Ő mondta, hogy nem fognak elveszni. És az utitársait is érinti ez. Hát akkor tudják meg, hogy nem kell feladniuk a reményt, nekik sem. És a maga részéről egészen bizonyosabban, hogy ez így is fog történni, ahogyan az Isten neki megmondta. Gondolhatja el még, ezek után is valaki azt, hogy a hit az a hívő ember magánügye. Inkább azt a kérdést kell feltenni, hogy milyen hit az, amely jól elfér az ember szívébe zárva, vagy csupán a templom négy fala közé beszorítva. Hiszen az igazán hívőnek ilyen valóságos közössége van az élő Istennel, mint ahogyan itt Pál apostolnál is láttuk. Ilyen közössége van az Úr Jézus Krisztussal, hogy még ott a vihar kellős közepén is beszélget Urával, hogy megszólíthatja őt, Ura, mert figyel rá. És ez úgy olvassa a Bibliát, hogy személyes üzenetté válik számára, és annak Isten segít az ő szent lelke által, hogy meg is értse, amit olvas, amit hall, és ha kész azt komolyan venni, akkor mások számára is áldássá tud lenni. Végül evésre biztatja Pál apostol az utitársait, mert, ahogyan ő fogalmazott, az is a megmenekülésüket szolgálja. És nem csak szavakkal teszi ezt, hanem a saját példájával is, így olvastuk, vette a kenyeret, hálát adott Istennek mindnyájuk szeme láttára, megtörte és enni kezdett. Erre mindnyájan neki bátorodtak, és ők is enni kezdtek. És azt is láthatjuk a történetből, hogy milyen sokat jelentett ez másnap, amikor aztán úszni kellett, meg deszkákba kapaszkodva érni el Máltának a partjait. Hogy előző nap ettek, és egy kicsit erőre kaptak. Gondoljunk csak bele, hogy mi is lett volna ezekkel az emberekkel, hogyha Pál is úgy gondolkozott volna, hogy a hite az ő magánügye. Istennek is szólt, ő már biztonságban érezheti magát, a többiek meg. Csak hadd, idegeskedjenek, nyugtalankodjanak tovább. De hát akkor az ő hite sem lett volna igazi hit. Mert az igazi hívők így élnek a világban, ahogyan ez a történet is elénk tárja. Az igazi hívők. Ezt szeretném hangsúlyozni. Nem a vallásoskodók, nem a képmutatók, hanem azok, akik ismerik Jézus Krisztust. Akik vele közösségben élnek, akik tőle új életet kaptak, és akiket ő használhat mások javára. Testvérek, nem akarunk igazán ezek közé tartozni? Miért érjük be ennél kevesebbel, amikor ez mindennapi esemény lehetne? Ez a bensőséges és valóságos közösség az élő Jézus Krisztussal, hogy megszólal a Biblia számunkra, hogy személyessé válik az üzenete, hogy ilyen személyes üzeneteket kapunk egy-egy igehirdetésből, vagy hogy egymással, a lelki testvérekkel beszélgetve erősödik a hitünk, vagy hogy szeretjük egymást, és igyekszünk a javukra lenni. Nem megyünk le a hajó aljába, mint ahogyan azt tette Jónás próféta, akiről az Ószövetségben olvashatunk, hanem felelős szeretettel fáradozunk a többiekért, hogy nem szégyeljük azt, hogy imádkozni szoktunk. Érdemes felfigyelni arra, hogy Pál apostol vette a kenyeret, hálát adott Istennek, mindnyájuk szeme láttára, így olvashattuk róla, hogy van mondani valunk mások számára. Nem fecsegő szavak, hanem olyan szavak, amelyekkel valóban segíthetünk. De gondunk van a testükre is, a tiszta gondolataikra, az emberi kapcsolataikra is. És mindezt nem azért tesszük, mert a hívőnek teljesítenie kell valamit, mert ez a kötelessége, hanem azért, mert tele van Jézus Krisztussal. És ez csortul ki belőle. Füle Lajosnak, aki verseket írt, és 4 soros verseit is ismerjük, van egy ilyen kis kérése, nem is kicsi, a címe is az, hogy nagy kérés. Legyen ez a mi kérésünk is, hogy valóban ilyen életet élhessünk, hogy Krisztust visszük a világba, és mindaz, amit Krisztustól kapunk, az a szeretet, az a világosság, az az erő, az a békesség csordulhat ki belőlünk. Ez hát a nagy kérés. Uram, szívem kérése nagy. Forrás tiszta örömöt adj. Tőled legyen derűs kedvem, s mindig tovább csörgedessen. Legyen ez így. Amen. A 397. dicséretünket keressük meg, és az első verszakát énekeljük, amely így bátorít bennünket. Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed, mondd a világnak, hajnalod közel. 397. dicséretünk első verszakát énekeljük. Forrás tiszta öröm. Ez az Urunk, amit mi is úgy szeretnénk. Kérünk téged, bocsáss meg nekünk, hogy máshol keressük, nem ott, ahol részünk lehetne benne. Bocsáss meg nekünk, hogyha még mindig a magunk útjait járjuk, és ott véljük megtalálni azt, amire vágyunk. Bár talán már nem egyszer, lehet, hogy sokszor hallottuk szavadat, de még mindig nem jutott el igazán a szívünkig. Még mindig ellenállunk, nem vesszük igazán komolyan ígéreteidet. Ó, könyörülj meg rajtunk! Könyörülj meg rajtunk, akikből pontosan ezért öröm, békesség, szeretet, világosság helyett sokszor éppen keserűség, békétlenség, zúgolódás, panasz, indulatok törnek föl, áradnak. De köszönjük, Urunk, hogy még mindig lehet újat kezdeni. De azt is meg kellene végre értenünk, hogy ez csak veled, az Úr Jézus Krisztussal való közösségben lehetséges. Ebben a forrás tiszta örömben is csak így lehet részünk. Ezért kiáltunk most hozzád, könyörülj meg rajtunk. Add nekünk is a Jézus Krisztusba vetett hit ajándékát. És ha még bát sincs bennünk ezután, akkor itt is a te segítségedet kérjük, hogy támadjon fel ez a vágy, hogy ne mulandó értékek után fussunk, és azokra pazaroljuk az erőinket, időnket és mindenünket, hanem keressük azt, ami megmarad, ami valóban kincs. Keressünk téged, a te országodat, a te igazságodat. Könyörülj meg ebben rajtunk. könyörülj meg ebben rajtunk, hogy hadd vihessük így. Téged, Úr Jézus Krisztus, a szívünkbe fogadva, az örömöt, az örömhírt a környezetünkbe, ki a világba. Hadd lehessünk valóban örömhírmondók. Annyi másféle hír hangzik. Erőszakról, gonoszságokról, gyilkosságokról. Sokszor már nem is akarjuk hallgatni, vagy belefásultunk. Talán már ezek miatt is olyan közönösekké váltunk. Rázd fel bennünket, hogy hadd ébredhessünk fel igazán. Hogy ahogyan énekeltük is, ó Sion ébredj, töltsd be küldetésed, hogy lehessünk ilyen követeid, akikből árad a fény, a szeretet, akikből árad mindaz, amit a veled való közösségben lehet nyerni. Áld meg így kérünk egész közösségünket. Légy velünk kérünk hétköznapjainkban is, hogy így állhassunk helyt munkahelyeinken, családunkban. Légy velünk pihenésünkben is, hogyha szabadságra mehetünk, vagy nyaralni mehetünk, azt is neked köszönjük, és kérünk téged, áld meg azokat a napokat is. Kérünk téged, hogy légy a betegjeinkkel is, a magukra maradottakkal, és indíts bennünket hozzájuk is, feléjük is, hogy vigyük a te szeretetedet. Imádkozunk hozzád, Urunk, most azokért, akiknek az elmúlt napokban kellett megállniuk szerettük ravatala mellett, akik fölött beborult az ég, és nem természeti vihart, hanem ezt a szörnyű vihart kellett átélniük, hogy elment közülük az, aki kedves volt, akit szerettek. Segítsd őket is, hogy tudjanak hittel hozzád kiáltani, hogy megnyilhasson a szívük előtted, és békességedet árasztasd a szívükbe. Erősítsd meg a beléd vetett hitüket, légy velük, kérünk, a te gyógyító szereteteddel. Imádkozunk hozzád, Urunk, egyházunkért, egyházunk vezetőiért, népünk vezetőiért is, hogy átérezhessék felelősségüket igazán. Adj nekik bölcsességet, könyörülj meg rajtuk is, és könyörülj meg egész népünkön. Légy kérünk így, egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért könyörgünk. Amen. Együtt imádkozzuk most a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg népünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Sok szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a ránk következő hét gyülekezeti alkalmaira is, mely most a nyári rend szerint alakul. Tehát hétveste 6 órakor lesz istentisztelet itt a templomban, csütörtökön este szintén 6 órától gyülekezeti bibliaórát tartunk, ugyancsak itt a templomban. Egy hét múlva vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet. Tájékoztatom a testvéreket arról is, hogy beosztott lelkészünket, Péterfi Györgyöt, egyházkerületünk püspöke dr. Szabó István gyülekezetünkből a Budapest Soroksári gyülekezetbe rendelte át beosztott lelkészi szolgálatra. A héten érkezett meg a püspöki hivatalból az erről szóló értesítés. A tiszteletes úrtól való elköszönésünkre az augusztus 26-ai istentiszteleten kerül majd sor. Tudom azt is, hogy a gyülekezetben egyoldalú álláspontot képviselő hírek terjednek szájról szájra elmeneteléről. Ennek igazságtartalmáról korrekten csak a másik oldal, a gyülekezet vezetősége meghallgatásával tudnak meggyőződni a testvérek. Hirdetem azt is, hogy az elmúlt héten ravatal mellett is meg kellett állnunk. Iker Istvántól búcsúztunk, aki 1926. szeptember 28-án Nagydorogon született, és ezesztendő július 15-én hunyt el Budapesten. Jézus Krisztus szavai hadd hangozzanak, aki azt mondta többek között, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és terheket hordoztok, és én megnyugvást adok néktek. Tőle kívánunk békességet, erőt és vigasztalást. Emlékeztetem a testvéreket az adakozás lehetőségére is. Gondoljunk Jézus Krisztus jó téteményére, aki gazdag lévén szegény életté rettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Most pedig a 470. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végig mind az öt verszakával, az ötödiket, tehát az utolsót majd fennállva. 470. dicséretünk így kezdődik. Úr Jézus, nézd le rám, jöjj most le bűnömet. Ezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!